Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Öt óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Fontos mérföldkőhöz érkezett a digitális állampolgár mobil alkalmazás. Már használt autók adásvételére is alkalmas, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A már több mint 3,1 milliószor letöltött digitális állampolgár mobil alkalmazás újabb területen könnyíti meg az állampolgárok életét, már a használt autók adásvételét is lehet intézni a segítségével. A DÁP mind eladóként, mind vevőként végigvezet az adásvétel minden lépésén, a szerződés előkészítésén és aláírásán, a kötelező biztosítással, eredetvizsgálattal, illetékfizetéssel és okmányokkal kapcsolatos teendőkön keresztül egészen a tulajdonosváltás bejelentéséig. Felhívták a figyelmet arra, ahhoz, hogy a gépjármű adásvétel a mobil alkalmazásban elvégezhető legyen, mind az eladónak, mind a vevőnek rendelkeznie kell digitális állampolgár mobil alkalmazással, aktív digitális állampolgársággal és aláíró tanúsítvánnyal, és mindkét félnek ismernie kell saját digitális aláírásának jelszavát. Emellett meg kell lennie a jármű törzskönyvének és forgalmi engedélyének, és ha bármelyik hiányzik, be kell jelenteni a hiányt az adásvétel folytatása előtt. Március 15-én véget ért a téli üzem a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. A szakemberek a nyári üzemrend szerint folytatják a munkát, de március végéig mérnökségenként legalább egy síkosságmentesítésre alkalmas eszközökkel felszerelt gépet továbbra is bevetésre készen tartanak. A Magyar Közút közleménye szerint a téli időszak lezárása után a közútkezelő társasága tavaszi, nyári fenntartási és üzemeltetési feladatokra koncentrál. A meleg aszfalt keverő telepek nyitását követően országszerte megkezdődnek a tartósabb lokális burkolatjavítási munkák, kiemelten a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetése érdekében. A Magyar Közút szakemberei a következő hónapokban a burkolatjavításokon túl kaszálási, növényzetgondozási, szemétszedési munkákat végeznek, valamint gondoskodnak a közúti jelzőtáblák, szallagkorlátok, vezetőoszlopok és védőkerítések karbantartásáról, tisztításáról és szükség szerinti pótlásáról is. Emellett folyamatosan jelzőlámpás csomópontok üzemeltetése és karbantartása. A Magyar Közút arra kéri a közlekedőket, hogy a tavaszi-nyári munkák idején is fokozott figyelemmel közlekedjenek a munkaterületek közelében, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a társaság útinform szolgálatán keresztül. A nagyvárosoktól mért 25-30 kilométeres távolság az új választóvonal. Ebben a zónában 2025-ben nőtt a kisebb települések lakossága, máshol azonban a községeket és nagyközségeket is a népességszám csökkenése jellemzi, közölte a 2026. január 1-én mért hivatalos népességi adatok alapján készült friss elemzésében az ingatlan.com. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, a 25-30 kilométeres távolságon belüli községekben élők száma 3100-3350 emberrel bővült egy év alatt. Ennek a lélektani határnak az átlépésével azonban a legkisebb települések népesség megtartó ereje meredeken zuhanni kezd. Ezért a szakértő úgy értékelte a helyzetet, hogy ez a 25-30 kilométeres sáv a magyar ingatlan piac egyik motorja. A vásárlóknak ez a távolság még vállalható kompromisszum közlekedési szempontból, ugyanakkor a lakóingatlanok árát nézve ezek a települések jóval olcsóbbak lehetnek, mivel ezeken a településeken 30-80%-kal alacsonyabb árakkal is találkozhatnak a lakásvásárlók, ezért az árelőny milliós vagy 10 milliós nagyságrendű megtakarítást jelenthet számukra. Kiemelkedő szakmai elismerésben részesült a nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye. Az iskola elnyerte a Családbarát Köznevelési Intézmény 2025 címet. A rangos elismerésre az ország minden részéből összesen 180 intézmény pályázott. A díjat pedig azok az iskolák kapták meg, amelyek hitelesen mutatták be családbarát szemléletű működésüket, közösségépítő gyakorlataikat és a családokkal való együttműködésüket. A Kazinczy tagintézmény számára külön büszkeség, hogy jelenleg Nyíregyháza általános iskolái közül egyedüliként rendelkezik ezzel a címmel. Az iskola pedagógusai mindennapi munkájukkal arra törekednek, hogy a tanulók biztonságos, elfogadó és támogató környezetben fejlődhessenek. A szülőkkel való szoros együttműködést rendszeres családi és közösségi programokkal erősítik, amelyek hozzájárulnak az intézmény közösségének építéséhez.
Az időjárásról.
Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Eső szavaron száll, villám tépne a táj, mint egy hurrikán után. Tombol a szívem is egyre jár, szétszakít a világ, merre tartunk, mondni vár. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton, az éjszakán, a csillagokkal száll. Vagy hol jársz? Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán. Szabadon élek itt, szabad a tánc, de bor fedi már a vágyunk, mit egyszer dallamokba zártunk. És az ének is a ritmus más, csak önmagunkkal játszunk, mozdulatlanul állunk. Hol van, hol jár, már az a régi jár, úton, úton, az éjszakán, a csillagokkal száll. Hol vagy, hol jársz, egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már. A levegőben érzem, hol az a tűz, ami benned volt régen, hol a szeretet a nagy világról, nevess a szemembe, bárhol járok, a gondolatba vagy zárva, ennek idővel túl nagy az ára, ébredj fel,
nem ez a vége, nem ez a vége, nem ez a vége a szél. Ahogy fújja az arcom az élet, a hegedűn húzza a szívem, a szívem. A szél, ahogy fújja az arcom az élet, a hegedűn húzza a szívem, a szívem. Csillagokkal száll, hol vagy, hol jársz? Egyedül ér a forróság, nevetünk még, de holnap már csak szállunk némán.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 kilométer volt az eredeti hossza, most meg valami 900. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 kilométer hosszú volt, most meg 170. Tehát több mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a Berettyorszen ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környezet területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szét a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás, ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy ezek az állományok rendre el is tűntek.
Ez az élőlény, amelyről az előbb hallhattak, bár a dinoszauruszok kihalása után nem sokkal már jelen volt a Földön, az ember képes volt végveszélybe sodorni. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. És ha kíváncsiak, hogy mit kellett tennie az embernek ahhoz, hogy ezt a kis törékeny élőlényt, amelyből valaha annyi volt hazánkban, hogy a disznókat etették vele, a kipusztulás szélére sodorja, akkor tartsanak velem és dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A lápi póc a közép- és alsó-dunai területek őshonos, benszülött halfaja, amely bár 60 millió éves múlttal bíró faj, az ember képes volt végveszélybe sodorni. A vízrendezési munkálatok nyomán ugyanis a lápok mocsarak lecsapolásával a póc elvesztette élőhelyeinek nagy részét, és drasztikusan megfogyatkozott. A faj állományai részben másodlagos élőhelyekre, például öntöző és lecsapoló csatornákba szorultak vissza. Az elszórtan elhelyezkedő populációk között általában nincs kapcsolat, így különösen sérülékenyek és fennmaradásuk bizonytalan. Hazánkban mindössze 10-15 kutató foglalkozik ezzel a kicsi és törékeny élőlénnyel. Közéjük tartozik dr. Takács Péter, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Vele beszélgettem a lápipóc múltjáról, jelenéről és jövőjéről.
Ugye ez a csukafélék közé tartozó kis pici állatka, tehát egy ilyen 10-12 centinél nem nő meg nagyobbra, és kb. 60 millió éve vált el az evolúciója a legközelebbi rokonfajokétól, amik egyébként Észak-Amerikában élnek. Tehát három faj tartozik a genuszba, az Umbra pigma, az Umbra limi, ugye ez a két amerikai faj, meg az Umbra krámeri, ami itt van Magyarországon, és hát a Kárpát-medencében. Vagyis még ez se jó így egyébként, mert mondjuk azt, hogy a Közép és az Alduna mentén, mert például a Duna deltában is vannak állományai, sőt még a Dnyeszterbe is, és ehhez az élettérhez evolválódott az állatka, tehát alacsony oxigén igénye van, szeret a növényzet közé bebújni, tehát mindenféleképpen vízi növényhez kötött, szabad víztérbe szerencsétlen, lehet, hogy meg tud élni, de nem nagyon szereti. Úszó hólyagja az dúsa nerezett, és hát ezt használja a kiegészítő légzőszervként.
Azon én meglepődtem, amikor azt mondták a lápipócra, hogy az uszonyait felváltva is tudja mozgatni.
Igen, tehát kutyahalnak is nevezik, hogy ezzel tud ugye a növényzet között meg az aljzaton mászkálni.
Tehát magyarán olyan, mint a sétálna?
Igen. Tehát hundfisnek is nevezik, amúgy azt hiszem az osztrákok, németeknél a közneve a halnak az, hogy kutyahal. Igazából nehéz erről az állatkáról beszélni, mert ugye általában ilyen gazdasági szemmel vagy hasznosítási szempontból szoktuk ezeket valamilyen szinten értékelni mi emberek. És ugye mindig bajba kerülök, amikor a horgászoknak kell például ecsetelni azt, hogy miért fontos ez a faj. Mert ugye a horgászati jelentősége semmi nincs. Akkor mégis miért akarunk rá fokozott figyelmet fordítani, meg miért akarunk rá nagyon sok pénzt elkölteni? Hát ugye erre van az a kifejezés, ilyenkor szoktam azt használni, hogy ez egy esernyőfaj. A lápi életteret kedveli, tehát a lápi élőlény közösségeknek az egyik jellegzetes halfaja. Hogyha mi célzott beavatkozásokat végzünk, hogy megmentsük ezt a fajt, akkor egy csomó más fajt is meg tudunk menteni. Mert ugye az élőhelyét kell konzerválni, tehát kicsit már túlhaladott az a nézet, hogy mentsük meg a fajt. Tehát ha egy fajt meg akarunk menteni, akkor az élőhelyével kell valamit csinálni. Akváriumokban nagyon szépen elér, de hát az nem fenntartható. Tehát mindenféleképpen a régi Kárpát-medencére jellemző lápi világot kellene valahogy föltámasztani, és akkor ennek az állatkának ugye eléggé növekednének az esélyei, hogy túléljenek. Természetesen van egy csomó más gond is, nem csak az élőhelyek elvesztése vagy eltűnése az, ami alapvetően befolyásol, hanem például az inváziós fajoké is. De ugye mindenki látja, hogy mi folyik a Kárpát-medencében az utóbbi néhány évben. Mondjuk 10-15 éve gyorsult föl nagyon, hogy szárad ki az egész rendszer.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ilyen mocsaras, lápos területek vannak még egyáltalán Magyarországon?
Vannak, de egyre ritkábbak. Hát ugye ezek folyókhoz kötődtek a legtöbb esetben, Tiszához, Dunához, de hát ugye az van, hogy vágódnak befelé a folyóink, például a szabályozások miatt, ugye a Tisza az jelentősen megrövidült, tehát valami 1200 kilométer volt az eredeti hossza, most meg valami 900, tehát tényleg brutális beavatkozásokat végeztek. A berettyó egyébként ebből a szempontból kedvenc állatorvosi lovunk, mert az azt hiszem 360 kilométer hosszú volt, most meg 170. Tehát több mint a felét levágták annak a folyónak, és hát így vált Európa a leghektikusabb vízjárású folyójával, azt hiszem a berettyó, azt hiszem ezt így is nevezik. Tehát ez meggyorsította az árvizeknek a lefolyását, ugyanakkor be is vágódtak a medrek, egyre mélyebben van a medre a Tiszának is, a Dunának is, és a talajvíz fenntartásában a folyóknak rendkívül fontos szerepük van. Hogyha mélyebben van a meder, meg a kisvizek ugye egyre mélyebben vannak, ezek úgy működnek, mint a szivacs, hogy leszívják a környező területekről is a talajvizet. És emiatt van az, hogy a környező, sőt már nem is annyira a folyók környékén lévő, hanem az attól távoli területek is száradnak kifelé, mert hogy elviszi a vizet, leszívja a vizet a bevágódott meder. És alapvetően lehet mindenféle ilyen tűzoltó beavatkozást csinálni, tehát rátölteni talajvízből, meg megpróbálni a vizet visszatartani, de alapvetően a tényleg fenntartható megoldás az az lenne, hogyha valahogy valamilyen úton, módon ezeknek a folyóknak a vízszintje magasabban lenne. Na és hát innentől kezdve vagyunk bajba, ugye? Mert igen. Akkor jön a kérdés, hogy ezt hogy lehet megcsinálni.
Hát igen, mert a folyószabályozást már nem lehet visszacsinálni, tehát az már adott.
Vannak egyébként rápróbálkozások Nyugat-Európában, meg a világ boldogabbik felén, ugye, ahol több a pénz, ott nagyon sok beavatkozás van, hogy ezeket a meder átvágásokat például próbálják megszüntetni, tehát visszakanyargósítani úgymond a folyókat.
Tehát na jó, de hát Magyarországon ezt meg tudnák csinálni úgy, hogy már az árterek sok helyen be vannak építve?
Hát igen, ez a gond ezzel, ugye, hogy elhódítottuk a területet, mármint hogy a régen víz járt a területeket, szépen belaktuk őket, és innentől kezdve vagyunk nagyon nehéz helyzetben, hogy ezt hogy lehetne mégis fenntarthatóvá változtatni. Az biztos, hogy valamit kell csinálni, mert amúgy teljesen le fog száradni a rendszer. És hát a lápipóc az egyik ilyen jelzőfaja ennek a szárazodásnak. 2010-es évek elején végeztünk egy nagy felmérést az országba, végiggyűjtöttük a legtöbb állományt, csináltunk belőle egy genetikai vizsgálatot, hogy megnézzük, hogy mennyire töredezett szét a genetikai állománya, mennyire indult meg a beltenyésztettség, a egymástól való elsodródás. Ugye mivel hogy elszeparálódtak az állományok egymástól, megszűnt a génáramlás egymás között, tehát nem szaporodnak már egymással, mert fizikailag annyira távol kerültek egymástól, hogy nem tud egyszerűen átúszni az egyik hal a másik helyre. És hát úgy tűnt, hogy tényleg vannak olyan állományok, amelyek rettenetesen izolálódtak a többitől. Tehát egyszerűen teljesen zárt állománnyá váltak, és hát sajnos most ott járunk, hogy sajnos a populáció genetika nagyon szépen mutatta a trendet, mert ezek az állományok rendre el is tűntek. Tehát most újból végiggyűjtöttük az egészet, ugye most volt a 10 éves évfordulója úgymond a cikknek, most megpróbáltuk megint végigjárni ezeket az élőhelyeket, és kiderült, hogy a 20-30%-áról az élőhelyek már eltűnt megint. Egyre-egyre az élőhelyeinek a száma is csökken, meg a kiterjedése is.
Nagyon meglepett az, amit olvastam a lápipóc kapcsán, hogy egykor a disznókat meg a tyúkokat etették vele, mert hogy annyi igen volt belőle.
Igen, ezt Herman Otto írta, hogy olyan mennyiségben volt jelen a Kisár-réten például, meg tulajdonképpen végig a Tisza mentén. Ugye gazdaságilag értéktelen volt, mármint hogy emberi fogyasztásra nem lehetett használni, de takarmányozásra például nagyszerűen használták. Sőt, olyat is olvastam valahol, hogy a földnek a trágyázására használták. Tehát magyarul kiszorták a halat a földekre, és azt használták trágyagyanak. És hát most meg odáig jutottunk el, hogy küzdünk érte, hogy még bizonyos élőhelyeken megmaradhasson.
De fogyasztani soha nem fogyasztották?
Én hallottam történeteket, ismerősök ismerősének a szülei állítólag megkóstolták, de hogy azt mondták rá, hogy keserű volt. De ez még tényleg a 30-as, 40-es években volt, 100 évvel ezelőtt. Ugye most már hát nem csak ezért nem javasoljuk a megkóstolását ennek a fajnak, hanem azért is, mert fokozottan védett. Ugye. A legtöbb esetben horgászati szemmel teljesen értéktelen vízterekben él meg, tehát ő nagyon igényli a tiszta vizet, tehát az átlátszó vizet, a dús növényzeti borítást, ugye ilyen helyeken horgászni nem nagyon lehet, mert a szerelék az beakad, meg hát nagy testű halak nem is nagyon élnek meg a területen. Természet közeli állapotú élőhelyen, hogyha előkerül, ott általában maximum 2-3 faj van jelen még rajta kívül, de ez már nagyon extrém. Most már olyan helyeken találjuk csak meg, ahol ez az egyetlen faj. Ez is nagyon jól mutatja, hogy mennyire szorul vissza az egyre rosszabb minőségű élőhelyekre, hogy ő már csak azokon a területeken fordul elő, amelyet más halfaj már abszolút nem tud tolerálni.
Tehát inkább ilyen csatornák, lecsapoló csatornák, hát, meg öntöző csatornák?
Ugye az volt, hogy leszállítottuk a lápjainkat, és hát a helyükön a belvízlevezető csatornák vannak, meg jó esetben visszafelé is működik, hogy öntöző csatornaként is működnek, és hát ezekben élnek túl. Tehát ahogy csináltuk a felmérést, az élőhelyeket is osztályoztuk, és hát úgy tűnik a mintavételi helyeknek mondjuk 80%-a mesterséges volt. Uh-huh. Tehát kis csatornák, alföldi csatornákról van szó. Csak hát ugye ott meg a prioritás ugye nem a halnak a megtartása, hanem az, hogy ott a belvizet, vagy az öntöző vizet el tudják vezetni. A növényzet ebben akadályozza a fenntartót, meg hát neki ki is vonatva, hogy a árvíz és vagyonvédelem az elsődleges prioritása ezeknek a csatornáknak, tehát nekik ezt potolni kell. Tehát növénymentesíteni kell, hogy biztosítsák a víznek a lefolyását, és hát folyamatosan ebből voltak, meg vannak is ugye a konfliktusok, a természetvédők, meg a fenntartók, tehát a vízügyi hatóságok között, mert vízügynek karban kell tartani ezt a rendszert. A természetvédelmi hatóságok, meg a civilek, meg minden, hogyha kimennek és látják, hogy kotornak, akkor ők meg elkezdik nézegetni a kikotort üledéket, és hát nézd már, ott van a lápipóc, ott van a réticsík, tehát ott vannak ezek a dús növényzetű lápos területeket kedvelő fajok, aminek meg ugye megvan az eszmei értéke. Uh-huh. És akkor innentől kezdve megy a harc, mert a vízügynek törvényi kötelezettsége, hogy biztosítsa a lefolyás, meg az árvízvédelmet, A nemzeti parkosoknak meg ugye hivatalból feljelentést kell tenniük, hogyha természetkárosítást látnak. Tehát ha egy 250 ezer forint eszmei értékű hal egyet kikerül a vízből, oddöglik meg a parton, ugye a kotrás miatt, akkor nekik hivatalból feljelentést kell tenni. És én értem mind a két felet egyébként, mert mind a kettő csak a törvényt próbálja meg betartani, de hát ebből óriási konfliktus van, és hát ezt valahogy fel kellene oldani.
Így van, találni kellene valami közös nevezőpontot.
Hát igen, igen. Alapvetően ez lehet, hogy szentségtörés lesz, amit mondok, de biológusként, ökológusként nem egyedekbe kellene például gondolkozni, hanem populációkban. Tudom, hogy ez nagyon rosszul hangzik, de egy-egy egyed elvesztése a populációban, persze ez populáció mérettől függ. Ha elég nagy a populáció, akkor nem akkora nagy vészes probléma. De ugye a mostani törvényben pedig az van, hogyha egyetlen egyednek a pusztulása megtörténik, akkor is hivatalból feljelentést kell tenni. Legalábbis én ezt így tudom. Tehát meg lehetne valahogy úgy oldani, hogy a kotrásokat a megfelelő módon, a megfelelő időben elvégezve a lehető legkisebb kárt okozzák a rendszerben. Tehát itt most nem csak a halakra gondolok, hanem minden másra is. Ezt is azért tudomásul kell venni, hogy ha kotorni akarnak egy csatornába, akkor ha növényt eltávolítják, akkor a növényekhez tapadó, meg a növényekhez kötődő élőlényeknek a túlnyomó részét is ki fogják onnan szedni. Ez józan paraszti észre szerintem simán átlátható. Most jön a következő kérdés, hogy miért is kell ezeket a csatornákat kotorni. De hát ugye tudjuk azért, mert vagyonbiztonság meg árvízvédelem, de hát sajnos ezzel is azt végzik el, hogy egyre több vizet vezetünk el. Arányaiban egyre több vizet viszünk el a területről, amit viszont nekünk ott kéne megtartani.
Leginkább elnézve az utóbbi évek aszályos időjárását és az, hogy egyre kevesebb csapadék hullik ősszel, tavasszal és télen, át kell gondolni azt, hogy a csatornákat tényleg le kell ereszteni.
Bocsánat, még van egy probléma, hogy a csapadék mennyisége kevesebb lett egyébként, de nem is ez az
óriási probléma,
hanem az eloszlás, hogy vannak villámárvizek. Ugye itt a Balaton környékén, ugye én a Balatoni Kutatóintézetben dolgozom, itt fokozottan látszik, hogy leesik a Siófoki Meteorológiai Központnak a vezetője mondta, hogy tavaly júliusban átlagos mennyiségű csapadék esett. Csak egy nap alatt esett le. És hát ugye ez azt mutatja, hogy iszonyat mennyiségű víz leesik egyszerre, ami túlterhel mindenféle elvezető rendszert. Tehát nincs az a csatorna, ami villámárvizet úgy le tudna vinni, hogy az semmiféle kárt nem okoz. És hát ugye ilyenkor mindent most befelé az eső, tehát ami szemetünk van, ami vegyszer ki lett öntve a területre, a műtrágya, stb., az mosódik befelé a vízrendszerbe, és kerül be a végső befogadóba. És ez meg ugye növeli például az eutrofizációnak az esélyét, mert hihetetlen mennyiségű növényi tápanyag kerül be ilyenkor például a Balatonba. Ez egy kicsit távolra vezetett, de az a lényeg, hogy megnövekszik a villámárvizeknek az esélye, és emiatt ugye a vízügy meg úgy próbálja ezt az egészet egyenek mellett kézben tartani, vagy felkészülni rá, hogy az elvezető rendszer próbálja olyan állapotba tartani, hogy ezt le tudja vinni.
Igen.
Sok helyen egyébként itt a Balaton környékén is már látjuk, a legeldugottabb helyeken, ott az erdőben is látunk ilyen víztározókat kiépítve, tehát hogy mennek ezek a projektek, hogy ezek ne érjenek el a Balatonig, ezek a nagy vizek. Hát ugye a törvény sokáig nekik azt mondta, hogy ha kapnak egy bejelentést, tehát belvízelöntést találnak, akkor nekik kutyakötelességük volt leengedni a vizet róla. Pedig a belvizek a legtöbb esetben azokon a területeken alakultak ki, amik régen időszakosan vagy állandóan vízzel borított területek voltak, tehát gazdaságilag értékesek voltak, csak nem szántóföldként. Itt el lehetne gondolkozni azon, hogy nem lenne érdemes ezeket a területeket, amelyeket ezek a villámárvizek meg ugye a csapadékkor a belvízelöntés veszélyeztet valahogy kivenni a rendszerből. Én úgy tudom, hogy erre vannak próbálkozások. Tehát ez a Vizatatályba program, amit például most az OVF elindított, erre is figyelmet fordítana. Tehát mondom, a lápipóc az egy rettenetesen jó indikátorfaja ennek az egész dolognak, ami most itt folyik a Kárpát-medencében. Tulajdonképpen a szárazodást nagyon jól mutatja ez a faj, hogy hogyan tűnnek el, hogyan számolódnak fel az élőhelyei, meg hát a másik, hogy az inváziós fajokkal való küzdelemben is az egyik ilyen zászlós hajó. A beavatkozások főleg azért történnek, hogy ezt a fajt valahogy megtartsuk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával a lápipócról. Előtte azonban még hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Szélcsendben nézzük mi ott fenn, miközben várnak odalenn, ahogy a szürke sokaság forog A ruhát akasztják, nem tudják akasztani kár, szélcsend van, a nap se süt le már, s az égbolt vár. Sorokban várnak vacogva, egy ember öltőt ki tudja, egy ember öltőt ki tudja. Tudjuk, hogy lent van a helyünk, a sorban már elvegyülünk, a sorban már elvegyülünk. Mézes kalács házikó, mibe bárki betérhet.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocsák Szilviától hallják. 150 új munkahelyet hoz létre a hazai tulajdonú Metal Kingdom Kft. Új 7,5 milliárd forint értékű beruházása Napkoron, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A fém szerkezeteket gyártó vállalat 3 újabb üzemcsarnokot épít a kormány 3 milliárd forintos támogatásával, aminek nyomán 150 új munkahely jöhet létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen. Az eddigieknél összetettebb, magasabb hozzáadott értékű termelés fog zajlani, ráadásul az itt előállított termékek 2/3 exportra kerül majd, a cég energia igényét pedig 20%-ban megújuló forrásokból fogják fedezni. A tárcavezető kiemelte, ez a beruházás is segít abban, hogy a magyar fémipar újabb nagy lendületet kapjon. A fémipar tavaly 3500 milliárd forintos beruházási értéket tudott felmutatni, és a nemzetközi versenyképességet jól mutatja, hogy a magyar fémipar által előállított termékek több mint felét a külpiacokon értékesítik. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az elmúlt 10 év alatt 121 nagy beruházás valósult meg állami támogatással, összesen 1700 milliárd forint értékben, több mint 30 ezer munkahelyet teremtve. A Miskolci Egyetemre közel 1000 fővel többen adták le első helyen a jelentkezésüket, mint 2025-ben. Számuk meghaladta a 8000 főt. Az Universitas az idei felsőoktatási felvételi jelentkezések alapján országosan a 14. helyen áll az első helyes jelentkezők számát, míg a 13. helyen az összes jelentkezési helyet tekintve, ami jól mutatja az intézmény stabil országos vonzerejét. A Műszaki Föld és Környezettudományi Karra jelentkezők száma 79%-kal nőtt, ennek egyik fő oka az újonnan indított építőmérnöki alapképzés. Az egészségtudományi karon 19%-kal, a bölcsészet és társadalomtudományi karon 18%-kal, míg a gazdaságtudományi karon 15%-kal nőtt a jelentkezők száma. A képzési területek közül a legtöbb jelentkezési hely a műszaki képzési területen, a gazdaságtudományok képzési területén és a jogi képzési területen figyelhető meg. Aki lemaradt a február 15-i jelentkezési határidőről, vagy akiket egyik megjelölt szakra sem veszik fel, azoknak van lehetősége pótfelvételi eljárással felvételt nyerni a szeptemberben induló képzéseikre. A magyarországi Revolut felhasználók hamarosan már a fizetésüket is kaphatják Revolut számlára, emellett a Quick és a fizetési kérelmek is elérhetők lesznek az appban. Magyar számlaszámot kapnak ugyanis a felhasználók, olvasható a cég által ügyfeleinek küldött levélben. Jelenleg a magyarországi ügyfelek litván számlával és litván IBAN számmal rendelkeznek. A litván számlaszámukra indított utalásokat át fogják irányítani az új magyar számlaszámra, ugyanakkor arról a számlaszámról az átállás után már nem lehet pénzt küldeni. Az átállásig még legalább 2 hónap van hátra, olvasható a levélben. Az ügyfeleket értesíteni fogják, amikor ez megtörtént. Amennyiben valaki nem kívánja, hogy áthelyezzék fiókját, addig is díjmentesen megszüntetheti a számláját, a folyamat pedig egyébként automatikusan megtörténik. Több változást is hoz magával az, hogy ezentúl a magyarországi ügyfeleknek a Revolut Bank Magyarország fióktelepe nyújtja a fizetési számlákhoz kötődő szolgáltatásokat, így a belföldi, illetve nemzetközi átutalásokra, valamint a bankkártyás utalásokra az utalt összeg 50 000 forint feletti részére 0,45%-os tranzakciós díj fizetendő, amely azonban legfeljebb 20 000 forint lehet. A telelő erdei fülesbaglyok 2026. évi országos lakossági felmérésének összesítése szerint közel 20 000 erdei fülesbagoly telelt Magyarországon, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet január végén a lakosság és a média segítségét kérte a Magyarországon telelő erdei fülesbagoly csapatok felméréséhez. Az adatok alapján az akció ismét sikeres volt. A számlálás idején az ország legalább 592 településén, 1386 helyszínen 19503 erdei fülesbagoly telelt. A több éve ismétlődő felmérések bővülő adatsorai számos következtetés levonását teszik lehetővé. Az idei eredmények alapján különösen jelentős a baglyok mezőgazdaságban betöltött szerepe. Egy erdei fülesbagoly naponta átlagosan legalább 2,5 kis rágcsálót fogyaszt, amint egy 150 napos telelési időszak alatt a most megfigyelt állomány így több mint 7 millió mezőgazdasági károkat okozó rágcsálót pusztíthat el. Ez a mennyiség mintegy 183 tonna ösztömegű, mezei pocok méretű zsákmány állatnak felel meg. Mindez jelentős segítséget jelent a gazdálkodóknak, mivel a baglyok természetes módon vegyszerek használata nélkül csökkentik a kártevők számát.
Az időjárásról.
Északkelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az északkeleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
senkit nem talál. Fehér ruhája, angyal szárnya táncot jár. Színes hangokat énekel, vajon kihez jutnak el?
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, a lápipócról. A legjelentősebb hazai állományok azok hol vannak Magyarországon?
Ez egy nagyon jó kérdés. Tudom, hogy nekem ezt így csípőből vágnom kéne.
Én a Kiskunságot tudom, a Hanságot, a Kisbalatont ugye mondtam, meg talán a Tisza mentén vannak?
Hát az a baj, hogy a felső Tiszáról majdnem teljesen eltűnt. Aztán szorultak vissza az állományai, egyre többen kezdtünk el vele foglalkozni, meg egyre több energiát raktunk bele, hogy próbáljuk még a megmaradt állományokat feltárni, és most több helyről is előkerült egyébként újonnan. Tehát a Rába mellől például volt említése, hogy valamikor valaki fogott, kimentünk, és kiderült, hogy egy Rába holtmeder tele van bele. Akkor fönt a Felső-Tiszán is előkerült egy állomány, viszont nagyon sok olyan állomány van, amit megismertünk, és teljesen eltűnt. Elsősorban a szennyvízbevezetések miatt, meg az inváziósok előretörése miatt. Uh-huh. Tehát vannak olyan csatornaszakaszok, meg vannak olyan élőhelyek, ahol tényleg brutális mennyiségben van jelen, de ezek a száma már egyre kevesebb. Tehát a Bihari síkon van egy-két ilyen csatorna, akkor a Kiskunságban is volt ugye a Kolontó, az volt a bezzeghely. Na most elég sokat próbálkoztunk rajta, bent a tavon, aminek egyébként hihetetlen mértékben csökken most a vízszintje. Egész nap két egyedet sikerült fognunk. De hát óriási kiterjedési terület, és hát nagyon nehéz megfogni, mert hogy a növény alá elbújik. Szerencse is kell hozzá, hogy előkerüljön. Ott tudunk nagyon szépen kitermelni ugye, nagy mennyiségű egyedet, ahova például beszorul. Ez volt például ott a kolontónak a zsilipje, a leeresztő zsilip környékén hihetetlen mennyiségben volt jelent. A hanságban is vannak még állományai, de csak hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg milyen nehéz dolga van az embernek, akkor se lehet igazából megfogni, hogyha túl sok víz van a területen. Mert ugye akkor meg van helye szétterjedni. És ugye most a hanságban találkoztunk ezzel a problémával, hogy ugye ott a Mosoni Dunából vezetik ki a vizet, ugye a Vizet a Tájba program keretében, olyan csatornákba folyik a Dunavíz fél méter per szekundum sebességgel, tehát azért az magyarországi vízfolyásoknál az már jelentős sebesség, hogy azokból eltűnt a póc. Valószínűleg kihúzódott valahova a mocsaras területekre, ahol nincs ekkora vízsebesség, csak hát napokig kellene túrni, meg tényleg kellene a jó helyismeret, hogy ezeket megtaláljuk. Megvan még a területen, csak nagyon nehéz megtalálni.
De akkor jelenleg nem tudják azt sem, hogy mekkora a magyarországi állomány?
Hát igen, ez megint ilyen vicces dolog, hogy az Unióból jöttek ugye a adatigénylések, hogy mondjuk meg, hogy a bizonyos Natura 2000-es fajokból, ugye ez is egy Natura 2000-es faj, hogy mennyi az összegyet szám Magyarországon. Hát ez képtelenség, ez nonsens. Épesző ember erre nem tud mit mondani. Uh-huh. Becsülni persze lehet, tehát lehet beírkálni számokat, amivel a csinovnyikok meg megelégednek, mert ki van töltve a ebbe a rublika, de hogy annak milyen szinten van köze a valósághoz, ezt tényleg nem lehet megmondani. Azt tudjuk megmondani, hogyha megmintázunk egy-egy állományt, és megcsináljuk rá a genetikát, hogy az milyen állapotban van populáció genetikailag. Tehát ha látjuk, hogy beltenyésztett, nagyon sok hasonló egyed van a területen genetikailag, akkor az azt mutatja, hogy az ott szűkül befelé, omlik össze. Ebből lehet valamilyen szinten állomány méretet becsülni, de inkább a trendet lehet megmondani, hogy az az állomány ott valószínűleg, hogyha nem lesz valami beavatkozás, akkor el fog tűnni. És hát ez a gond, hogy nagyon sokszor tényleg néhány egyedet fogunk csak, és akkor már boldogok vagyunk, hogy néhány egyed előkerült, de ebből pontos állomány méretet meg nem lehet becsülni. Erre van például, próbálkozunk, most megy egy fejlesztés itt a kaposvári kollégákkal, ők dolgozták ki a környezeti DNS-nek a módszerét a pócra, hogy ugye minden állat veszti el a DNS-ét élete közben. Nekünk is ugye hámlik a bőrünk, halaknál ugyanez megtörténik, az ürülékkel is távozik DNS, ugye folyamatosan hagyunk el apró DNS darabokat a testünkből, és ezek viszonylag jól kimutathatók a vízből, ugye, hogyha PCR-rel felszaporítjuk. És meg lehet mondani fajspecifikusan, hogy az adott faj ott van-e vagy nem. Minden állatnak ugye a DNS-e az a többitől eltérő, illetve most már vannak rá próbálkozások, hogy megmondják a kollégák genetikai módszerekkel a kópia számból, tehát hogy hány darab DNS darabot őrület találnak az adott víztérben, és ebből úgy nagyjából még kalibrálni kell a dolgokat, meg ilyenek, de azt mondják rá, hogy ebből valamilyen szinten lehet becsülni populáció méretet. És így lehetne az élőhelyeket kímélni, meg ugye a másik dolog, hogy az inváziós fajokat is meg lehetne nézni. Tehát, hogyha egyszerre van jelen például az amurgírnek, ami a legfőbb ellensége ugye a pócnak, meg a pócnak a DNS-e az adott területen, akkor már el lehetne kezdeni gondolkodni, hogy az adott állomány próbáljuk-e kiásni úgymond a vízinövény közül a megóvni kívánt fajnak néhány egyedét, és próbáljuk meg áttelepíteni egy olyan helyre, ahol nincsenek meg az inváziós versenytársak, mert a megfigyelések alapján, ahol megjelenik ez a távol-keletről származó inváziós halfaj, ott a póc előbb-utóbb el fog tűnni.
De ezt már nem lehet visszaszorítani, az amurgébet?
Nem. Ugyanaz a probléma, hogy ő is ezeket a nagyon erősen növényzetebben nőtt területeket kedveli. Tehát magának az élőhely megszüntetése nélkül szerintem képtelenség eltávolítani az összes egyedet.
Igen, és ráadásul olvastam is, hogy megeszi a lápipócnak az ivadékait.
Persze. Hát túlnövi, mert ez ilyen 20 centisre nő meg maximum, és sokkal nagyobb a szája, tehát a testméretéhez képest hihetetlen méretű prédát is el tud ejteni, és hát tényleg voltak ilyen vizsgálatok, hogy ott volt a gyomrába a pont a debreceni kollégák csináltak ilyeneket, és vannak próbálkozások, hogy ilyen fajspecifikus csapdákat csináljanak, de hát az a legegyszerűbb, hogyha nem kerül be.
Igen, és akkor ott van még egy másik veszélyeztető tényező, a törpepóc, ami nagyon hasonlít a lápipóca, és már ez is megjelent. Aminek még nincs igazság szerint hivatalos neve, de törpepócnak fordítják.
Hát igen, Umbra pigmea a neve, hát valószínűleg ezt így átfordítva, igen, majd a törpepóc lesz a neve. Hála jó Istennek a Kárpát-medencében még erről nem volt adat, vagy nem találtunk még, viszont Belgiumban, Flandria környékén ott a csatornákban ez már itt van ez az állat. Sőt, már Németországból is kimutatták, meg már Lengyelországból is van adat. Tehát ott a Visztula vízgyűjtőjének a környékén már előfordult ez az állat természetes vízben.
És ez egyébként a genetikai tisztaság megőrzése miatt veszélyes, mert hogy szaporodhatnak egymással, és hibridek jöhetnek létre?
Ezt nem tudjuk, ugye ezek 60 millió éve váltok el egymástól. Tudományos szempontból egy rettenetesen érdekes kérdés lenne. Igen, tudom, ez etikai dolgokat vet föl, de számunkra a védekezés, tehát a felkészülés és szempontjából rettenetesen fontos lenne. Az a baj, hogy ezek nagyon hasonlítanak egymásra, tehát egy témában jártas embernek, azért nekem már volt néhány ezer póca kezembe, is problémát okozott elsőre. Egy lengyel kolléga küldött egy fotót, hogy nézd Péter, nézd meg, milyen szép halat fogtam, Krámeri előkerült a Visztulából, meg minden, és akkor így néztem, hogy hát azért elég soványka kis állat, hát nem így szoktak a mi pócaink kinézni. Elkértem tőle az állatot, tehát elküldte nekem postán, ugye hát le volt tartósítva. És amikor úgy a kezembe volt az állat, akkor mondtam, hát hogy ez biztos, hogy nem Krámeri. Csináltunk rá genetikai vizsgálatot, és hát a kollégák kimutatták, hogy ez tényleg nem, hanem ez a pigmea. Tehát ha csak úgy belekerül a vödörbe ugye a többi póc közé, lehet, hogy az ember szeme simán átsütlik fölötte. Tehát a mintázata az hasonló, a testalkata, a testmérete. Vannak különbségek egyébként, tehát csináltunk rá morfometriát, statisztikailag leelemezve ki lehet mutatni, hogy például a hátuszonynak a helyzete a mi pócunknál az előrébb van, mint ezeknél, de simán el tud fölötte siklani az embernek a tekintete, hogy ha nem célirányosan keresi. És ezért nagyon veszélyes, mert Európában már itt van ez a faj. És ugye a Visztula azért nagyon egzotikusnak tűnik meg minden, de hát csak Szlovákián kell átmenni, tehát 300 kilométer. Ez egy másik vízrendszer, de sajnos megvan az esélye, most nem akarok senkinek tippeket adni, de sajnos megvan az esélye annak, hogy ez a faj ez át fog kerülni a Kárpát-medencébe, vagyis hát a lápipócnak az elterjedési területére, és hát onnantól kezdve viszont beláthatatlan következményekkel járhat, mert ha le tudnak egymással szaporodni, akkor olyan szinten elindulhat a hibridizáció, hogy elveszíthetjük az eredeti génállományát a pócnak.
Több fronton harcolnak a lápipóc megmentéséért, és van egy olyan program is, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem halas kutatói, illetve a Tavi Rózsa Egyesület dolgozott ki nemzeti parkos kollégákkal összefogva, méghozzá az, hogy a faj eredeti élőhelyén és azon kívül szaporítás mellett ugye az ivadékok tartásának és a nevelésének is kidolgozták a módszerét. Tehát magyarán most már tudják mesterségesen is szaporítani a lápipócot? Sikeres?
Így van. Ex situ tudják, tehát ez azt jelenti, hogy begyűjtik a halat, beviszik laborba, ott leszaporítják, és az ivadékot visszaengedik. Ez a rendszer működik. Sőt, én úgy tudom, hogy már az in situ szaporítását is kidolgozták, tehát hogy a helyszínen tudják leivatni a halat. Ehhez vicces módon ilyen ruhás kosarakat használnak, és egy nagyon-nagyon szuper módszer dolgoztak ki ilyen sufni módszerekkel, de működik a rendszer. És hát úgy tűnik, hogy ez működhet, de csak akkor van értelme ezt az egészet csinálni, hogyha olyan élőhelyre tudják visszaengedni az ivadékot, a végeredményét ugye a szaporításnak, ahol életben tud maradni. Tehát többször is történt egyébként, fönt a felső Tisza vidékén is Gőgő-Szenke nevű vízfolyásból voltak állatok begyűjtve, azt leszaporították, és volt egy kampány, hogy visszatelepítsék, de hát sajnos ez a vízfolyás ez kiszáradt ott a Szamos mellett. Tehát a metodológia meg a technológia az rendelkezésre áll. Egyedül azzal vagyunk nagy bajban, hogy hogyan tudjuk az élőhelyeknek a vízborítását megőrizni. És hát erre vannak különböző projektek, például a Hortobágyi Nemzeti Parknak is van projektje, hogy kiszáradt régi, tehát holocén medreket töltenek meg rétegvízzel. Tehát szivattyúzzák a vizet, kutakból táplálják a Szatmár-Beregi síkon bizonyos élőhelyeiket, és ott nagyon-nagyon jól érzi magát a póc a jelek szerint.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy mondjuk hiába is szaporítjuk mesterségesen az állományt, és rakjuk vissza az eredeti élőhelyre, ha ott a víz az nem marad meg, tehát mondjuk kiszárad és eltűnik, vagy mondjuk tele van amurgéppel. Tehát akkor az elsődleges szempont és legfontosabb feladat az, hogy rehabilitálják az élőhelyeket.
Így van. És hát ezért jók idézőjelbe téve ezek a újonnan árasztott területek, amik nincsenek kapcsolatban az élővizekkel, mert egyszerűen fizikailag képtelen oda eljutni az inváziós faj. Persze vannak most vizsgálatok erre, hogy akár madarak is képesek átjuttatni egyik vízből a másikba a megtermékenyített ikrát, de ennek azért nagyon pici az esélye, bár működik. Tehát ha elég sokáig van egy vízterünk szabadon úgymond, akkor vélhetően valamilyen úton, módon meg fognak jelenni benne az inváziós fajok. Tehát ez szerintem megint megakadályozhatatlan. Egyetlen egy megoldás van, hogy folyamatosan monitorozni kell. és az invázió első jelénél figyelni kell, és be kell avatkozni.
És akkor mikor mondható majd el az, hogy mondjuk stabil az állománya a magyarországi lápipót esetében, mert hogy önök ugye elég régóta kongatják a vészharangot, tehát a 2000-es évek elején önök elkezdték kongatni a vészharangot, igen, folyamatosan dolgoznak, folyamatosan küzdenek a lápipóc megmentéséért. Tehát mi hiányzik?
Alapvetően én úgy látom, hogy itt a dolgokat össze kell szervezni, a kutatási eredményeket. Ugye mi próbáltunk nagy pályázatot benyújtani erre, hogy ezeket összehangoljuk, ezeket a dolgokat, meg ugye a vízügyel is megpróbáljunk zöldágra vergődni, hogy például a kotrási tevékenység az legyen már valahogy összehangolva a nemzeti parkos dolgokkal, például, hogy lehessen előtte állatot menteni, a kotrások előtt például lehalászni azokat a szakaszokat, amiket majd kotorni fognak, meg hogy legyen párbeszéd a hasznosítók meg a természetvédelem között, stb. Sajnos nem nyert ez a nagy pályázat, viszont úgy látom, hogy helyi szinten ezek a dolgok elkezdtek működni. Tehát felerősödött a kommunikáció a hasznosítók között, meg a másik dolog, hogy lokálisan egy-egy víztérre koncentrálva elindultak ezek a visszatelepítések. Tehát volt például ez a Tavirózsa Egyesületnek ez a fajvédelmi mintaprogramja, ami ott Szadán működött. Ugye ez kis léptékű dolog volt, de meg tudták nézni azt, hogy mi a jó a pócnak, és kiderült, hogy tényleg néhány köbméteres talajvíztáplát a gödrökben is simán túlél, hogyha megfelelő vízinövényzettel vannak borítva. És hát ezek a tapasztalatok voltak jók arra, hogy már olyan területeken is visszatelepítsék az állatot, amikre addig nem volt esély. Megkapta a vizet a terület, megvárták, míg olyan állapotba kerül, hogy az jó a pócnak, és akkor rátelepítettek. És ez úgy tűnik, hogy lokálisan kisebb léptékben működik. Kelet-Magyarországon már több helyen is vannak ilyen próbálkozások. Most vagyunk éppen pont azon, hogy itt Nyugat-Magyarországon is meglegyen, mert például a Percottusa, az amúrgép már itt a Kis-Balaton környékén is megjelent. Kis-Balaton is komoly veszélyben van invázió szempontból. Itt azért a vízzel még hála Istennek nincs azért akkora probléma, mint Kelet-Magyarországon, de látva a trendeket valószínűleg lesz. Tehát úgy tűnik, hogy elindultak szépen lassan, főleg civil szervezetek által koordinálva ezek a munkák, és ez így nagyon jó, mert ennek így is kell lennie. Mert ugye mi egy kutatóintézet vagyunk, mi nem tudunk földterületet vásárolni, meg nem tudunk árasztani, meg nem tudunk kutat fúrni. Mi azt tudjuk nekik megmondani, hogy például honnan érdemes áttelepíteni egy adott területre, hogy az alapvető genetikai struktúrája a fajnak ne legyen idézőjelnek hamisítva, vagy átrendezve. Tehát Szerbiában, Horvátországban, Ausztriában is voltunk, sőt, szlovák oldalon is voltunk, tehát ott a csaló közben is voltak felmérések. Sőt, a Morva vízgyűjtőjén is találtak a kollégák, és oda elvittek bennünket, tehát azokat is megmintáztuk. Tehát most már be vannak vonva más vízrendszerbe tartozó, meg más ország területén található állományok is. És ez nagyon érdekes dolog. 1995-ben volt az első ilyen átfogó workshopja a lápipócnak. Azt egy József Vanzenböck nevű osztrák kutató fogta össze, és csináltak a Bécsi Természettudományban egy kis konferenciát a témával foglalkozó kutatóknak, és most így a 30. évforduló alkalmából 2025. októberiben megtartotta a másodikat, ugyancsak Bécsben. Hát sajnos azóta a résztvevők teljesen kicserélődtek, ő volt aztán meg még egy úriember, aki az elsőn is részt vett, de úgy tűnik, hogy itt egy nagyon jó fórumot tudott csinálni a közép-európai halaskutatóknak, és hát minden megszállott oda gyűlt, aki a póccal foglalkozik. Én meg még ugye erre rá is szerveztem még egy ilyen előkonferencia találkozót itt Tihanyba, és akkor itt meg is tudtuk nézni. Ugye itt a Kis-Balaton környékén, meg itt az északi oldalon is vannak még állományaink, és akkor élőben is láthatták a pócot, hogy mi hogy kutatjuk meg, hogy dolgozgatunk rajta. Úgyhogy úgy tűnik, hogy körvonalazódik nem csak országos szinten mindenféle projekt erre, hanem itt az utóbbi néhány hónapban eléggé komoly kapcsolatok is épülnek itt a közép-európai kutatók között, hogy valami nagyobb lélegzetű dolog induljon el. Meg a másik dolog ugye, hogy nem csak póccal foglalkozott ez a konferencia, hanem a széleskárásszal, a réticsikkal, meg a kurtabainggal is, ami tulajdonképpen ennek a lápipócnak ugye a legközelebbi fajtársai, már mint élőhely igényt tekintve. Tehát lehet, hogy a közeljövőben sikerül majd valami nagyobb pályázatot beadni, ami ezekre a fajokra koncentrálva ugyan, de az európai lápi élőhelyeknek a megmentését fogja majd valahogy megpróbálni pénzt szerezni rá.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a lápipócot ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon, a hangtárban. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.